hogy gyülekezet, olvassunk Isten igéből, a Sámuel proféta első könyvéből, az első rész 26. versétől a második rész második verséig. Az asszony ezt mondta: kérlek, Uram, a te életedre esküszöm, Uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az Úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az Úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az Úrnak, legyél egész életére felajánlva az Úrnak, és ott imádták az Urat. Akkor így imádkozott Anna: örvendes szívem az Úrban, visszaadta erőmet az Úr, felnyílt a szám ellenségeim ellen, mert örülhetek szabadításodnak. Nincs olyan szent, mint az Úr, rajtad kívül senki sincsen, nincs olyan kőszikla, mint a mi Istenünk. Eddig az ige, foglaljunk helyet, és az énekar szolgálatát kérjük. Mindenkit szeretettel köszöntünk az Úrházában, de különösen az édesanyákat köszöntjük ezen a délutánon, és anyák napját ünnepelünk. Igaz, hogy a Biblia nem rendelkezik arról, hogy tartsunk anyák napját. De viszont benne van a 10 parancsolatból az egyik az, hogy tiszteld a te szüleidet, és hogyha benne van a 10 parancsolatban, akkor legalább egy napot megérdemel ez az ünnep is. Hát ha minden virágot leszednénk ma is, odaadnánk az édesanyáknak, akkor sem volna túlzás, és akkor sem volna túl sok, amit hálából kifejezhetünk irántuk. Igaz, hogy vannak, akik már a sírra kell vigyék a virágot, és ez is helyén van, hogyha életében odaadta azt, amit oda kellett adni. Akkor van baj, hogyha az a virág kerül a sírra, amelyiket oda kellett volna adni, akkor még élt az édesanyánk. Hát szeressük és tiszteljük különösen édesanyánkat, akiket a Jóisten nekünk adott, és hadd mondjam azt inkább fordítva, akiknek minket adott a Jóisten. Hát bármilyen nehéz idők is lennének, a történelem bármilyen nehéz időszakokat hozna, akkor is az édesanyáknak nagyon fontos szerepük van. Háború viselt időszakokban is édesanyák tudták úgy nevelni gyermekeiket, hogy mégis derülátóan fogjanak hozzá az élethez. A legnehezebb időszakban is tudtak ilyen generációt nevelni. Amikor a férfiak hadvezérként elveszítettek csatákat, háborúkat, csődbe vittek országokat, édesanyák azáltal, hogy egy új generációt neveltek, reményt adtak egy népnek, egy országnak. Hát az az ige szakasz, amit felolvastam, pontosan egy ilyen időszakot zárt le. A bírák kora hírhet időszaka volt Izrael népének. Talán nem is volt még egy ilyen zűrzavaros időszak, mint ezek az évek, amikor a bírák vezettek, vagy uralkodtak a nép fölött. Olyan nagy volt a zűrzavar, ha most panaszkodunk a gazdasági válságra, akkor képzeljük el azt, amit nappal learadtak, este jöttek a midjániták, és elrabolták. Az ellenség elrabolta. Most legalább megvárják a hónap végét, és akkor veszik be adóformában, vagy az év végét. De akkor aznap már el is vitték, és már nem volt biztos a reggeli. Aztán a politikai vezetés annyira zűrzavaros, annyira bizonytalan volt, hogy a gyermek, akik nőttek fel az országban, példakép nélkül kellett felnőjenek. És olyan idő is volt, hogy nem volt egy férfi, aki odaállhatott volna a nép elé, és egy nőt kellett a Jóisten elhívjon azért, hogy bírája legyen a népnek. Hát hova tudott lesüllyedni Isten népe? Az a nép, amelyet Isten hatalmas kézzel kihozott Egyiptomból, akinek a 10 parancsolatot adta, ide süllyedt a nép. És ebben az időszakban egyszer csak előállt egy asszony, aki elkezdett imádkozni. Olyan mély volt az ő imádsága, annyira szíve mélyéből jött, hogy már a szavak is elkoptak az ajkáról, és csak a szája mozgott, és úgy fejezte ki az ő imádságát Silóban, a Szent Sátor bejáratánál. Amikor a főpap ránézett, azt mondta, hogy ez berugott ez az asszony. Kifele innen vele! Csak úgy jár, mozog az ajka, megbestelenítette a Szent Sátort, és azt mondta ez a nő, nem, uram, nem. Mélységes az én fájdalom, én imádkoztam. Milyen idő az, amikor a főpap még az imádságot sem ismeri fel, amikor egy imádság fakad fel egy asszonynak a szívéből. És a Jóisten megtisztelte ezt az asszonyt, és gyermeket adott, akiért imádkozott. És egy olyan gyermekért imádkozott, amelyik abban az űrszavaros világban egyszerre csak egy rendet hozzon. Isteni kijelentést hozzon le, az Isten vezetését hozza, és biztosítsa a népnek. Micsoda küldetés, milyen gyönyörű feladat, amit magára vállalt ez az asszony. És csak azt szeretném kiemelni az Anna életéből, sokat nem is tudunk róla. Csak az ő imádságát ismerjük. Az egyik imádság viszont teljes terjedelmében benne van a Szentírásban. Élinek egy imádsága sincs benne, a főpapnak egy imádsága sincs lejegyezve a Bibliában, de Annának ott van az imája. Csak ebben a 4 vagy 5 ige szakaszban háromszor olvastam arról, hogy imádkoztam, imádták az Urat, és aztán újból így imádkozott Anna. Mert Anna hitt az imádságban. Ő nem megszokásból imádkozott. És itt van egy édesanya, aki tudott imádkozni. Tudott imádkozni akkor, amikor az Istenhez könyörgött az ő gyermekéért. De tudott hálát adni akkor, amikor Isten megadta az ő imádságát, teljesítette az ő kérését. Tudott imádkozni akkor is, amikor ugrálni tudott volna az örömtől, és ott volt a kezében a gyermek, és később, amikor leválasztotta, mikor nagyobbacska fiú volt, akkor kézen fogva vitte a szent sátorba, és felajánlotta az Úrnak. Kedves édesanyák, sok szépet lehet elmondani, és el kellene mondani, nem is elég ez a nap arra. De az én kívánságom az, hogy itt minden édesanya legyen az imádságnak az édesanyja. Akik tudjatok könyörögni akkor, amikor könyörögni kell, de úgy, hogy megrenduljon bele a föld is, ha kell. Úgy, hogy más reménységem nincs, csak hogyha Isten ad nekem választ. És Anna így imádkozott. Tudom, hogy sok édesanyának ma imádkozni és könyörögni kell. És lehet, hogy hasonló keserűség van a szívében, amikor nem is a saját egészsége miatt, amit sokszor a gyermekszülésben vagy a gyermekek nevelése közben veszít el, hanem azért a gyermekért, vagy azokért a gyermekekért, akiket a Jóisten neki adott. Amikor értük kell könyörögni, akkor legyetek kitartóak a könyörgésben. Arra gondoltam, hogy hát hol volt Elkána? Elkísért a feleségét a Szent Sátorban, de az imádsággal kapcsolatosan nincs összehozva sehol Elkána. Lehet, hogy ebben az imában még a férje is magára hagyta ezt az asszonyt. Van úgy, hogy néha a férjünkért is kell imádkozni, és egyedüli harcosként térdeinken könyörögni. Ó, hogy megjutalmazza Isten az ilyen imádkozó asszonyokat. És aztán, amikor jön vissza Anna, és bemutatkozik a főpapnak, én vagyok az az asszony, emlékszel? De most örömmel jöttem. És ez az örömteli imádság, ez a hála imádság belekerült a Bibliába. Hát én azt kívánom, hogy minden kedves édesanyja tudjon így könyörögni. De tudjon így hálát is adni. Hozz el a Jóisten az örömnek és a hálának is az idejét. Amikor majd egy ilyen kórusban imádkozni és hálát tudunk adni, imádni tudjuk az Urat azért, mert meghallgattam imádságunkat. Ez a hely nem egy előadó terem, hanem imaház. És adja az Úr, hogy ilyen imádkozó édesanyák, szülők legyünk, akik betöltjük ezt, és akkor majd fiaink és leányaink így fogják betölteni. Majd példaképet fognak találni közöttünk gyermekeink, ha ilyen imádkozó karokba vesszük őket. Kívánom, hogy a Jóisten gazdagon áldjon meg, és azzal az áldással, hogy meghallgatja és megválaszolja minden édesanyának az imádságát. Ámen. Thank you.
Az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád országát az Úr. Ragyogtassa rád országát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd országát az Úr, és adjon néked békességet.
Thank you.
szeretete, édesanyám szeretete olyan, mint a napsugara, amely áldást, fényt, meleget áraszt e világra. Lenne bár a szeretetem olyan, mint a holdnak fénye, amely a napnak fényét visszavetíti az égre. Asszony kicsoda találhat, mert ennek ára sokkal fejébb haladja az igaz gyöngyöket.
Szája bölcsességgel nyílik, és nyelve szeretetre tanít. Ügyel Isten háza népe dolgaira, nem kenyere a szemmitevés. Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják.
Fel kell még éjjel, és eredet át az ő házának, és rendel éltet az ő szolgáló leányinak. Erőm és ékesség az ő ruhája, és nevet a következő napnak.
Thank you. Nagyon vártam, édesanyám, ezt a kedves órát, amikor majd kinyithatom szívem titkos zárját, mert csak te ismered jól annak minden titkát, kitalálod, hogy miért vártam én úgy az anyák napját.
Meg akarom köszönni most, amit tőled kaptam, ami helyett cserébe én oly keveset adtam. Bocsáss meg, hogy olyan sokszor elevenem voltam. Öröm helyett nagyon gyakran bánatot okoztam. Ígérem, hogy megpróbálok igazán jó lenni. Légy elnéző, ha a vizsga nehezen fog menni. Biztos vagyok, hogy már sokat imádkoztál ezért, és áment mond a Jóisten is a te türelmedért.
Fúvóskar szolgálata után Kovács Dóra és Berszán Lidia fognak szolgálni. Thank you.
Timár Klára, kincskereső. Véleményt kikérni anyám elé álltam. Vasat gyűjtenek most minden iskolában. Bátyám bélyeget gyűjt, barátom lepkét. Adjon már tanácsot, hogy én mit gyűjthetnék. Megmondom, szólt anyám, s majd a Bibliáját a kezébe vette. A Máté 6:20-ban választ találsz benne, olvasd csak. S a könyvet már is kinyitotta, szavaimat várta, mikor jutok oda. Olvastam, s már tudom, hogy gyűjtésre nekem anyám által kincset ajánl hűmesterem. Rozsda meg nem marja, tolvaj el nem viszi. Örökre boldog az, ki hiszi, s megteszi. Én hiszem, megteszem, de kevés az erőm, s mert még kicsiny vagyok, az Úr a segítőm.
Amikor gyerek voltam és anyák napja volt, akkor arra gondoltam, hogy milyen büszkék és milyen boldogak lehetnek az anyukák anyák napján. Aztán mióta anyuka vagyok, nem úgy van, mint ahogy gyerekként gondoltam. Ebbe a boldogságba, meg büszkeségbe egy csomó kérdőjel is vegyül, és mindig azt kérdezem magamtól, amikor hallom az énekeket, meg a köszöntéseket, hogy vajon tényleg úgy van? Vajon nekem jár-e ez a köszöntés, ez a hála? És egy kicsit úgy érzem magam, mint ahogy Dávid érezhette, amikor kiönti a vizet az Úr előtt. Úgy szeretném kiönteni ezt a köszöntést, ezt a hálát, ami anyukák felé felénk jön ilyenkor. Mert Isten az, aki adta a gyermekeinket, Isten az, aki adta ezt a kiváltságot, hogy szülők lehessünk, és ő az, aki belénk teremtett valami természetes, ösztönös, nagyon erős érzést. Én azt gondolom, hogy az anyai érzés, az anyasság az egyik olyan érzésünk, amit erőlködés nélkül természetesen, áradóan megkapunk és adhatunk tovább. És ez még erősödik akkor, hogyha valaki Istennel, a mindenki atyával kapcsolatban van. Kevés az olyan emberi kapcsolat, egyre kevesebb, ahol jellemző a szeretetben való kitartás, a hűség. Amikor húsvét előtt újraolvastam a történeteket, amik Jézussal estek meg, és a tanítványokkal, megakadt a szemem egy mondaton, amit nagyon sokszor elolvastam, de most valahogy olyan élővé vált számomra. Azt mondja a János evangéliuma, hogy mivel Jézus szerette az övéit, a tanítványait, mindvégig szerette őket, vette a kendőt, és megmosta a tanítványok lábát, és úgy azóta is bennem van, és ezt az üzenetet szeretném most átadni az édesanyák felé, és az édesanyám felé, hogy ez a szeretetben való hűség, ez a mindvégig szeretés, mindenek ellenére való szeretés, ami nem csak, és nem elsősorban az anyai ösztönös szeretetből, hanem az Isten szeretetéből táplálkozik. Ez maradjon meg, és növekedjen bennünk. Nagyon sokat kell dolgozni az anyukáknak is önmagukkal azért, hogy ez az önzetlen, ez a teljesítménytől független szeretet, ez az igazán anyai szeretet növekedjen bennünk. Olyan nagy a nyomás afelé, hogy mi anyák és a gyermekeinket a teljesítményeik szerint ítéljük meg, a teljesítményeik szerint szeressük. Isten igéje nem ezt tanítja nekünk, és az igazi anyai szeretet és elfogadás sem erről szól. Új évben kaptam egy üdvözletet, egy újévi jó kívánságot. Ezt tenném még emellé az igevers mellé most anyák napján. Egyetlen mondatból állt, azt kívánjuk, hogy ebben az évben növekedjen benned az önmagáról elfeledkező agapé. Én ezt kívánom az édesanyáknak, hogy legyenek hűségesek és erősítsék magukat a mindvégig való szeretetben, és hogy növekedjen bennem, bennünk az önmagáról elfeledkező szeretet.
Utána pedig az ifjúsági csoport köszönti az édesanyákat.
az interneten találtam egy történetet, és azt szeretném felolvasni. Az a címe, hogy Csak egy anya? És mi azt szeretnénk a szolgálatunkkal megerősíteni, hanem nem csak egy anya, hanem az anya. Csak egy anya? Egy nőtől, miközben jogosítványát újította meg egy önkormányzati hivatalban, egy adatfelvevő hölgy megkérdezte, hogy mi a jelenlegi foglalkozása. A megkérdezett egy ideig tétovázott. Bizonytalan volt, hogy hová is sorolja magát. Arra gondolok, magyarázta az adategyeztető, hogy van-e munkája, vagy csak... Természetesen van munkám, csattant fel a nő. Anya vagyok. Nincs anya kategóriánk foglalkozásként, a háztartás belül fedi le ezt, mondta az adatfelvevő segítőkészen. Eddig tart az alaptörténet, és most jön az írónak a hozzászólása. Már el is felejtettem ezt a történetet, míg nem egyik nap ugyanilyen helyzetben találtam magam a városházán. A hivatalnok nyilvánvalóan egy karrierista nő volt. Maga biztosan, hatékonyan dolgozott, olyan jól csengő címet viselt, mint például hivatali kikérdező vagy városi adatfelvevő. Mi a foglalkozása? Kérdezte. Mi késztetett arra, hogy ezt mondjam, nem tudom. A szavak egyszerűen kibudjantak belőlem. Gyermekfejlődési és emberi kapcsolatok területén dolgozom társkutatóként. A hivatalnok abba hagyta pillanatnyi munkáját, golyóstolla megállt a levegőben. Felnézett, mint aki rosszul hallott. Megismételtem a titulust lassan, kihangsúlyozva a leglényegesebb szavakat. Azután csodálkozva láttam, hogy ezt mind leírta egy nagy fekete betűkkel a hivatalos kérdőívre. Megkérdezhettem, mondta a nő érdeklődve, egész pontosan mit csinál ezen a területen. Hűvösen, az izgalom legkisebb jele nélkül a hangomban szinte kívülről hallottam, amint így válaszolok. Folyamatos kutatási programban veszek részt, melyik anya nem, laboratóriumban és terepen is. Normálisan azt mondtam volna kint és bent. Dolgozom a felettesemnek, elsőként az úrnak, aztán családomnak, és van már 4 kreditem is, mindegyik lány. Természetesen a munkámhoz tartozó tevékenység igényli a legtöbb figyelmet az emberi szakmákban, melyik anya tagadja, és gyakran dolgozom 14 órát egy nap, inkább 24-et. Ebben a munkában jóval több a kihívás, mint más, átlagos foglalkozásoknál. A jutalom inkább a megelégedettség, mint pusztán a pénz. Érzékelhetően folyamatosan nőtt az elismerés a hivatalnok hangjában, amint kitöltötte a nyomtatványt. Felállt, és személyesen kikísért az ajtóig. Miközben hazafelé vezettem, fényes új karrierem lebegett a szemem előtt. Otthon 13, 7 és 3 éves laborasszisztensem üdvözöltek. Az emeletről hallottam új, 6 hónapos kísérleti modellünket, gyermekfejlesztési programunkból, amint új hangmintáit próbálgatja. Úgy éreztem, ütést mértem a bürokráciára. Hivatalos feljegyzés készült rólam egy, az emberek számára elfogadható foglalkozásról. Egy újabb anya vagy anyaság már nem hangzik elég jól. Pedig micsoda pompás pálya? Különösen, ha van egy titulos is az ajtón. Netán ez teszi a nagymamákat haladó kutatási munkatársa a gyermekfejlesztési és emberi kapcsolatok területén, a dédnagymamákat pedig a haladó kutatási munkatársak ellenőreivé? Szerintem igen. Még azt is gondolom, hogy a nagynéni kutatási munkatárs asszisztensé léphetnének elő. Ezzel a történettel szeretnénk azt bebizonyítani, hogy nem csak egy anya, hanem ő az mi anyukánk. Aztán így köszöntjük az édesanyákat, nagymamákat, a dédnagymamákat, és ugye már a nagynéniket is. És azt szeretnénk kívánni, hogy minél kevesebb legyen a gond, minél több a boldogság, és kizárólagosan a boldogság lépjen be az ajtóinkon. Amen.
Mikor nem gondolod, hogy látlak, mikor nem is gondolod, hogy látlak, megetettél egy kóborcicát. Ebből megtanultam, hogy szép dolog, ha gondoskodunk az állatokról. Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, a kedvenc sütimet készítetted el. Megértettem, hogy az életben apró dolgok is válhatnak különleges ajándékokká. Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, éppen imádkoztál. Ebből megtanultam, hogy van Isten, akivel bármikor beszélgethetek, és megtanultam, hogy bízzak benne. Mikor nem is gondolod, hogy látlak, ebédet főztél, és elvitted egy beteg ismerősünknek. Ebből megtanultam, hogy egymásról gondoskodnunk kell. Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, idődet és pénzedet olyan emberekre szántad, akik rászorulnak.
Megértettem, hogy akiknek több van, adniuk kell a sajátjukból azoknak, akiknek kevesebb van. Mikor nem is gondoltad, hogy észreveszem, jó étt uszítattál. Ebből megéreztem, hogy biztonságban vagyok, és szeretsz engem. Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, könnyek szöktek a szemeidbe. Megértettem, hogy az életben érhetnek fájdalmas dolgok is, és nem baj az, ha ilyenkor sír az ember. Mikor nem is gondoltad, hogy látom, hogyan gondoskodsz rólunk, elhatároztam, hogy én is megpróbálok a tőlem telhető legjobbat adni. Mikor nem is gondoltad, hogy látlak, mindvégig láttalak. Köszönöm, hogy láthattam mindazt, amiről nem is gondoltad, hogy látom.
Thank you. magamtól szeretnék mindenkit köszönteni. Örülünk annak, hogy együtt lehetünk. Az Úrházába Isten tiszteletet tarthatunk, és megemlékezhetünk az édesanyákról is. Kívánjuk, hogy az Úr gazdagon áldja meg életüket, és merítsenek erőt a különféle szolgálatokhoz, éppen ebből az Isten tiszteletből, a különféle szolgálatokból, amelyek nagyon, de nagyon szépek és felemelőek voltak. Az énekkar szolgálatát kérjük, meghallgatjuk az ő szolgálatukat, azután az ige hirdetés lesz majd.
Igen, illet minden gajság, kegyelem meg Istenet, ki nagy bölcsességgel folyta, nékem életet adtál adtam, áld meg a jegyemet, most veszem az egyetemet, hogy
befejezzük összejövetelünket, szeretném, hogyha még egy pár percig tudnánk Isten igéjére figyelni, és az édesanyai szolgálatra gondolni különösképpen úgy, ahogy Isten igéje tanít bennünket. És egy igét szeretnék idézni és olvasni a Sámuel második könyvének 21. részéből. Akinél van Biblia, kérem, hogy keressük meg, és el fogjuk olvasni ezeket az igéket, aminek alapján szeretnék szólni. Sámuel második könyvének 21. részéből, a 7. verstől egészen a 14-ig fogom olvasni Isten igéjét. És kedveze a király Méfibósetnek, Jonatán fiának, ki Saul fia vala, az Úr nevére tett esküvésért, mely között tétetett Dávid és Jonatán között a Saul fia között. De elvevé a király Aja leányának, Rispának két fiát, kiket Saulnak szült vala, Armónit és Méfibósetet, és a Saul leányának, Mikálnak öt fiát, kiket szült Barzillai fiának, Adrielnek, a Méholátból valónak. És adá azokat a gibeoniták kezébe, akik felakaszták őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehát egyszerre heten pusztultak el, és az aratás első napjaiban az árpa-aratás kezdetén ölettek meg. Hőn pedig Rispa, Ajának leánya egy zsákruhát, és kiteríté azt magának a kősziklán az aratás kezdetétől fogva, míg esőlőn rájuk az égből, és nem engedi az égi madarakat azokat szállani nappal, sem pedig a mezei vadakat éjszaka. És megmondák Dávidnak, amit Rispa, Ajának leánya, Saulnak ágyasa cselekedett. Akkor elment Dávid, és előhozá a Saul és Jonatán tetemeit a Jábes Gileád beliektől, kik ellopták vala azokat a Betsánnak utcájáról, ahol őket a filiszteusok felakasztották, mikor a filiszteusok megverték Sault a Gilboa hegyén. és elhozták onnét Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit, és összeszedték azoknak tetemeit is, akik felakasztattak. És eltemették Saulnak és az ő fiának, Jonatánnak tetemeit a Benyámin földjében, Sellában, az ő atyának Kisnek sírboltjában, és megtették mindazt, amit a király parancsolt, és kiengesztelődött ezáltal Isten az ország iránt. Amen. Arról szeretnék röviden szólni, testvéreim, hogy vannak olyan édesanyák, akik rájönnek arra a nagy szolgálatra, amit tehetnek gyermekeik által, vagy a gyermeknevelés által. És a Biblia teljes tanításában láthatjuk azt, hogy a gyermek, vagy az édesanyai szolgálat, az nem öncél. Nem azért van, hogy egy valaki örüljön az anyaságnak, és ez boldogítsa. Hanem tulajdonképpen az anyai szolgálat az túlmegy, túlmutat a családon, és nagy befolyása van. Ez egy érdekes történet, és talán ritkán szoktuk ezeket a történeteket olvasni. Rispa egy olyan édesanya, aki nagyon komolyan vette az anyai szolgálatot. Nehéz idő volt Izraelben, éhség volt 3 évig. És ahogy Dávid király megkérdezte az urat, hogy mit is csináljunk, meg hogy is legyen, a Jóisten oda vezette, hogy voltak ott emberek, embercsoportok, akiknek azt mondta Isten, hogy mit kell tegyenek. És azok az emberek megmondták Dávidnak, a gibeoniták, hogy mi adj nekünk 7 embert, és mi azt teszünk, amit kell a Jóisten színe előtt, és meg fogod látni, hogy jólét lesz az országban és a népben. És Dávid így tett, és adta Rispának a 2 fiát is, meg másokat is. De ahogy Rispa viselkedett itt ebben a helyzetben, testvéreim, minden édesanyára ez kellene, hogy jellemző legyen. Hogy ne csak önmagáért, meg a családjáért éljen, hanem mutasson sokkal tovább. Olyan jó lenne, hogy az édesanyák átvennék azt, hogy a gyermekem nem csak ott van mellettem, velem, bár örülünk és szép ez, hanem a Jóisten egy olyan jövőt és olyan áldást akar biztosítani mások számára, amit én fel se tudok mérni. Milyen áldás lenne, ha az édesanyák meglátnák a kicsin gyermekben azt az áldást, amit Isten a népnek, a társadalomnak készít. Hogy Isten tényleg jólétet akar adni, testileg vagy lelkileg a nép, a társadalom számára. Ami történt itt, ez az édesanya meg a gyermek által tulajdonképpen jólét lett az egész Izraelben, és mindenütt olyan jó lenne, hogyha így lenne ez a hívő családokban, és biztatni szeretném a kedves édesanyákat. 3 gondolatot osztok meg ebből az igéből, csupán ennyinél maradok most. Egy igazságot hadd osszak meg, amely ebből az igéből, de az egész Bibliából kiderül. Hogy ez az édesanya Rispa 2 természetével hasonlít hozzánk minnyájunkhoz. A Saul házanépéből volt, azok házanépéből, akik bűnt cselekedtek a gibeoniták ellen, mert Saul el akarta pusztítani a gibeonitákat. Isten pedig, Isten népe régen szövetségre lépett a gibeonitákkal, hogy megmaradnak, nem pusztulnak el. De ők mégis, a Saul így gondolta, és olvashatjuk ezt a Bibliából, és ebből a népből, ebből a csoportból, ebből a családból volt Rispa, a Saul háza népéből. És Isten elmondja azt, hogy a bűn zsoldja az halál. És ebben hasonlít minnyájunkhoz Rispa, hogy abba születünk bele, a bűnbe. És ez jellemző ránk, minden emberre. Ugyanakkor nem csak ez a bűnös dolog jellemző rá, hanem a jóság is. Mert tett jót, és próbálta védeni a gyermekeit, és mindent megtenni, hogy jó legyen, már ahogy lehetett abban a helyzetben és azokban a körülményekben. És ebben mondom, hogy hasonlít minnyájunkhoz, minden emberhez Rispa, ez a kedves édesanya, hogy bűnös természete van, és mégis tud jót tenni. Az Úr Jézus Krisztus összefoglalva ezt azt mondja, ha ti bűnös létetekre tudtok jó ajándékokat adni. Mennyivel inkább a ti mennyei édesatyátok tud adni jót, mert
az édesatya, az Isten tökéletes, mi bűnösök vagyunk. És mégis az édesanyákban ott van ösztönösen ez a szeretet, a jóságra való törekvés. Mindent megtesz a gyermekért. Éjszaka felébred, sír, mindent megtesz, aggódik, imádkozik. Milyen jóság ez? De ez a jóság, amit tesz a gyermekéért, a családjáért, nem ad üdvösséget. A bűn ott van, mindnyájunkban ott van. Így mondja a Biblia, hogy mindnyájan bűnben születünk. Így mondja a Biblia, hogy bűnben melengetett minket édesanyánk. Meg azt mondja másik helyen, hogy atyáinktól örökölt, hiába való élettel jövünk erre a földre. Tehát akár édesanyák által, akár édesapák által a kicsin gyermekben a bűnös természetet örökli valaki. És akármilyen kedves, akármilyen művelt, akármilyen szép dolgot tesz, jó, hogyha megállunk ennél az igazságban, ennél az igazságnál, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk. És ebből ki kell jönni. Lehet szép szavakat szólni, lehet jót tenni, és kell is, és felnézünk kedves édesanyánkra, amikor jót tett, és példa ez a mi számunkra. De megáll az Istennek erős fundamentuma, ami azt jelenti, hogy az ember a bűnben született. Mindenki. És szükségünk van az Isten kegyelmére, a változásra. Azért, hogy úgy tudjuk nevelni gyermekeinket, hogy hasznosak legyenek az Úr számára és a társadalom számára. És úgy látjuk, hogy Rispa ebben a dologban hasonlít mindnyájunkhoz, mert ilyen minden ember. Ádámnak és Évának a leszármazottai mindnyájan a bűnben születünk, és szükségünk van az Isten kegyelmére. És ma ezt az örömüzenetet lehet és kell mondani, hogy van lehetőség, van megoldás, ki lehet jönni ebből az állapotból, Isten által, mindjárt erről szólok. De ez az igazság megáll, hogy mindnyájan bűnösök vagyunk, akármennyi jót tettünk, akármennyi szépet csináltunk, mindnyájan vétkeztünk. Mindnyájan oda tartozunk a bűnhöz. És meg kell térni, meg kell változni. Aztán van egy biztatás. Itt az ígéből ki akarom emelni azt, hogy Rispa szeretetteljes törődésével példa mindnyájunk számára. Példa. Ahogy ő tett abban a körülményben, hogy milyen csendesen tűrte mindazt, ami történt vele családjával, hogy az ő két fiát a halálba adják, és csendesen tűri, és akkor azokat a dolgokat teszi, hogy vesz lepedőket, és nem engedi, hogy az égi madarak odaszálljanak, és a vadak jöjjenek nappal, vagy éjjel. Szeretetteljes gondoskodás. Ez az édesanya feladata. És bár a bűnös természet ott van, de tehetjük a jót. És erre szeretném bíztatni a kedves édesanyákat, hogy tegyük a jót. Ahogy ez az édesanya Rispa teszi a jót, még Dávid király is észreveszi, és azt mondja, hogy én is kellene tegyek ennek érdekében valamit. Mi ott vannak Saulnak és Jonatánnak a tetemei, ellopták, hát micsoda dolog ez? Hogyha egy édesanya ilyet tesz, én is, mint király kellene csináljak valamit. Egy édesanya olyat tesz, hogy még a királyi házba is eljut a hír. Még azok is megmozdulnak, hogy csinálni kell valamit. Olyan sokszor, testvéreim, lenézzük, vagy éppen csúfoljuk a politikusokat, vagy nagy embereket. Inkább imádkozni kellene, ez a mi feladatunk. De azt mondja Isten igéje, hogy mutathatunk példát. És az édesanya a csendes, nyugodalmas életével, a türelemmel, a szeretet cselekedeteivel példa lehet. A gyermekének elsősorban, másoknak, nagy embereknek, tanult embereknek példa lehet. És nincs annál szebb, mint amikor a gyermek otthonról, a családból megtanulja ezt. Máskülönben könnyen ráragad a gyermekre a csúnya beszéd, a káromkodás, a zugolódás, a morgolódás, és mind az, ami van. De nem ezt kellene tanulja a családba, hanem a tisztaságot, a szeretetet, az egyenességet, a becsületességet. Ezt kellene, és az édesanya példájával a jó cselekedeteivel ebben elől járhat. Ó, kedves édesanyák, legyetek példamutatók. Járjatok elől ezekben a jó cselekedetekben, a szeretet munkáival, mert ez csodálatos. Sorba mondhatnánk azokat a jó példákat, amiket láttunk édesanyánktól, vagy nagymamánktól, és úgy megilletett bennünket. És példa volt a számunkra. És mondhatjuk, hogy azóta is bennem van, úgy megmaradt bennem. Na hát ezt tudod továbbadni, és tudjuk továbbadni, mert jó példák lehetünk, és erre biztat bennünket Isten ígéje. Tegyük ezt! Addig még nappal van, addig még lehetőség van, tegyünk jót, kedves édesanyák, és mindnyájan. De nem csak egy igazságról és egy biztatásról akarok szólni, hanem arról a megoldásról, amit Isten készít mindenki számára. Mert azt mondjuk, hogy hát ha bűnben vagyunk, akkor ki fog kihozni a bűnből bennünket? Hát látjuk azt is, hogy kellene jót tenni és szeretni, de sokszor olyan nehéz. Sokszor inkább olyan könnyen jön a rossz dolog. Hát hol van a megoldás? Hogy van az út, a kivezetés? És Isten megmutatja. És itt az igében látjuk azt, hogy Isten kiengesztelődött. Isten kiengesztelődött. A király parancsára történtek dolgok, és Isten kiengesztelődött. És ebbe benne van az evangélium. Nem tudom részletesen elmondani most, mert nincs is időnk, és nem is az a fontos, hogy hosszan szóljunk. De a kiengesztelődés tanában az van benne, hogy meg kell büntetni azt, aki a bűnös dolgokban van benne. Vagy a bűnös néphez, csoporthoz tartozik. És így Rizpát, aki a Saul házához tartozott, ki kellett választani, mert ő egy volt azokkal. Így történik ez, testvéreim, hogy onnan a bűnösök közé soroltatott az Úr Jézus. Eljött az emberek közé. Olyan volt, mint mi. Azért, hogy elvégezze a megváltás munkáját. És az is van, testvéreim, hogy nem pénzen lehet ezt csinálni. Úgy, ahogy a gibeoniták el is mondják, nem olvastuk ezt az igét, de ők elmondják, hogy nincsen nékünk sem aranyunk, sem ezüstünk. Nem, nincsen, mert nem lehet ezt így megoldani, mint ahogy sokan gondolják, hogy megvesszük ezt. Fizetünk, nem lehet. Semmilyen féleképpen nem lehet. Másféleképpen kell megoldani. Az igazságszolgáltatás. Hát hogy történik? Úgy, hogy a bűnt meg kell büntetni. Úgy, hogy a bűn zsoldja a halál, csak így történik meg a megoldás. És tudjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus bűnné lett. Ő a tiszta, ő a tökéletes. És nem aranyon és ezüstön váltattunk meg, hanem az Úr Jézus Krisztus a tiszta és tökéletes bárány által. És nem kevesebb, mint halál kellett, hogy legyen. Hát mi azt mondjuk, hogy hát itten azért ilyen dolgok történnek, hogy fel kellett akasszák, és ezek meg kellett halljanak, és az Úr előtt történt ez? Hát igen, mert így mondta Isten, hogy a bűn zsoldja halál, és csak akkor, ha meghal valaki, csak akkor tud Isten igazságot szolgáltatni. És testvéreim, ezek az igazságok, bár ószövetségi igék ezek, mind az Úr Jézus Krisztusra mutatnak. Hogy ő meg kellett, hogy halljon. Nem volt elég, hogy megverték csupán. Nem volt elég, hogy megfogták, csúfolták. Hanem szükség volt az Úr Jézus Krisztus halála. És így lett a megváltás a miénk. Halál által van az élet. Meg kellett halljanak ott az Úr előtt. Nem lehetett kevesebb. És testvéreim, az igazi megoldás az édesanyának, hogy szabadul meg a bűnből. Az igazi megoldás minnyájunk számára, hogy tudunk szeretni, az, hogyha a kereszthez jövünk, az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez. Ez az igazi megoldás, és nincs más. Találtam egy idézetet egy ismeretlen szerzőtől, aki úgy mondja, hogy a következőket idézem. Pénzen vehetsz ágyat, de álmot nem. Ennivalót, de étvágyat nem. ékszereket, de szépséget nem. Orvosságot, de egészséget nem. Kényelmet, de nyugalmat nem. Játékot, de örömet nem. Keresztet, de megváltót nem. Egyháztagságot, de üdvösséget nem. Az Úr Jézus Krisztus meghalt mindnyájunkért. És az Úr Jézus Krisztus keresztjénél találkozhatunk. Amikor ez az édesanyja tette, amit tett, bízott az Istenben, az ő kegyelmében és az Isten kiengesztelésében. És azt olvastuk az igében, úgy fejeződött be a felolvasott ige szakasz, hogy kiengesztelődött az Isten. És nem volt már többé éhség, és nem volt már többé szenvedés, mert az Isten meghozta, elhozta a megoldást. És így van ez a mi életünkben is. Kedves édesanyák, kedves szülők, kedves gyermekek, az Úr Jézus Krisztus keresztjéhez kell jönni. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az Úr Jézus Krisztusban, örök élete legyen annak. Ez az egyszerű üzenet, nagyszerű evangélium ez. Az Isten szeretetének az üzenete. Hogy Isten szeret téged, és meg akar váltani a bűnből. Isten szeret téged, és akarja, hogy szeress. Igazán, Isten szerint, nem emberi erőlködéssel, nem emberi módszerekkel, hanem az Isten által. És szeretném kérdezni most befejezésül, kedves édesanyák és gyermekek, találkoztak már a megváltóval? Van-e üdvösségük? Tapasztalták már az Úr Jézus Krisztus megbocsátását? Mert ha nem, akkor mind hiába való a szertartás, mind hiába valók a külsőségek, mind hiába való a pénz, anyagi javak, mert azok mind itt maradnak. De olyan jó az a tudat, hogy ha a földi sátorház elbomol, mert elbomlik. Öregszünk, betegszünk és megyünk. Megyünk. Így rendelte a Jóisten. De olyan jó tudni azt, hogy ha el is kell menni, elmegy édesanyja, a mennybe megy, és én megyek utána, vagy ha már elment, akkor találkozni fogok vele ott az Isten országába. Milyen bizalom, milyen nagy meggyőződés ez, reménység ez. Nem fájdalom, fájdalom, mert szomorú, de nem úgy eszeveszettül, nem reménytelenül, hanem tudom, hogy ott fogunk találkozni, az Isten országába. És ez az Úr Jézus által, az Úr Jézus keresztje, a megváltás által lehetséges. Megtörtént-e ez már a te életedben? Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy ebben a csendben közeledhetünk hozzád. Köszönjük, hogy az Úr Jézus Krisztus keresztjénél találkozhatnak a szülők a gyermekekkel. Édesanyák, édesapák, családok helyre állhatnak. Szülő és gyermek kapcsolat helyre állhat. Boldogság és békesség költözhet be a hajlékokba te általad. Itt vagyunk most, Urunk, és hiányosságainkat, bűneinket hozzuk eléved. Igen, Uram, a te jelenlétedben ezekre gondolhatunk. Bűnösök vagyunk, rosszat tettünk, könyörülj rajtunk. És akármennyi jót tennénk, és akármennyi pénzünk lenne, nem tudjuk megoldani a bűneinknek a problémáját. Te halálod, szenvedésed által hozod az új életet. Uram, munkálkodjál bennünk valamennyiünkben, hogy tudjuk elfogadni a te kegyelmedet. Itt vagyunk, Urunk, és bevalljuk azt, hogy szükségünk van rád. Segítségül hívunk téged. Ma van az üdvösség napja. Ma még kegyelemmel és szeretettel jössz hozzánk. Add, hogy elfogadjunk téged.